azt is mondhatnánk, hogy ünnepi napon beszélgetünk, azt is mondhatjuk, hogy szép napon beszélgetünk karácsony napján, de azt is el kell mondanunk, hogy nehéz napon beszélgetünk mai meghívottunkkal, Perintfalvi Ritával, aki teológus, női és emberi jogi aktivista önmeghatározása szerint, és a Bécsi Egyetem kutatója, és akit arra kértem, hogy segítsen egy kicsit az ünnepi fények és csillogás alá menni, vagy fölé, ha úgy tetszik, és megérteni, hogy mi is történik velünk és bennünk kiemelt pillanatainkban, azokban a pillanatokban, amikor úgy érezzük, vagy úgy véljük, hogy a hívő emberekhez közelebb kerül az, amiben hisznek, és a nem hívő emberek is megsejtenek valamit abból, amiben mások hisznek. Amikor a kereszténység, vagy kereszténység, kinek micsoda, egy másik arcát mutatja, ha mutatja. Jó estét kívánok, Rita!
Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Mennyire sikerült ezt a furcsa helyzetet, vagy ezt az összetett helyzetet, ami a karácsony a hétköznapjainkban összefoglalnom? Mi történik ilyenkor?
Mi történik ilyenkor? Hát ez ugye egy nagyon fontos ünnepe a kereszténységnek, hogyha a hagyományait tekintjük, vagy ha csak azt nézzük, ahogy az emberek, a hívő emberek ehhez mondjuk érzelmileg kötődnek. Nagyon sokféle jelentés tartalma lehet egyébként, ki mit lát meg benne. Én felszabadítási teológus is vagyok, amellett ugye, hogy feminista teológiával foglalkozom, és ennek is van egy sajátos olvasata, hogyha az ember karácsonyról gondolkodik. Mi elsősorban azt látjuk meg ebben a történetben, hogy ez a Jézus, aki megszületik a világra, egy szegényes istállóban születik meg, és ez tulajdonképpen annak a jelképe, hogy ő sorsközösséget vállal az emberrel, és ettől a pillanattól kezdve igazából minden szenvedő és nélkülöző emberrel is. Tehát valahol a nélkülözésből jön az Istennek az a fia, aki egyébként ugye a mindenhatóságot, az örökké valóságot, és a mindenfajta ilyen isteni tulajdonságot adja fel azzal, hogy kiüresíti önmagát, ahogy a Páli Levél írja, és emberré lesz, teljesen ugyanolyan emberré, mint mi, aki ugyanúgy érez, akinek ugyanúgy vannak fájdalmai, aki ugyanúgy nélkülöz. És ez az Isten, ez bizony éppen egy ilyen kis betlehemi istállót választ arra, hogy a világra jöjjön. Ennek is van egy szimbolikus, egy jelképes üzenete, hogy ott van az Isten ettől a pillanattól kezdve minden szenvedő és nélkülöző emberbe. Ezért nagyon fontos üzenete az egyházak felé, hogy ők is vegyék észre a nélkülöző embert. Persze egy nagyon sokféle nélkülözésről vagy szegénységről lehet szó, erről majd még beszéltünk később. Fontos ezeket észrevenni, és fontos az embernek kicsit kinyitni a szívét ilyenkor, hogy ne csak magával foglalkozzon, hanem legyen benne egyfajta érzékenység, nyitottság a másik emberre, hogy vegye észre azt az embert, aki ott van körülötte. Szerintem talán ez egy kicsit segít is azon, hogy sokan éppen ilyenkor élik meg a téli depressziós időszakukat, vagy itt van az év vége, és mindenki elfárad pszichésen, mentálisan, valahogy nem találjuk a helyünket a világban. Lehet, hogy sokszor feloldja ezt a problémát az, hogyha nem magunk körül kezdünk el forogni, hanem ki tudunk egy kicsit lépni a saját világunkból, és oda tudunk fordulni egy másik ember felé.
Na most ez, hogy ez elméletileg nagyon szépen hangzik, hogy kilépni és odafordulni másik embertársunk felé, gyakorlatban ez akkor sem megy, ha nagyon sokat hallunk erről, és számtalan misén és istentiszteleten is lehet ehhez hasonló tanácsokat hallani. Volt egy nagyon drámai beszélgetésem az elmúlt napokban, egy katolikus barátnőm elmesélte, hogy elment misére, és ilyetten tapasztalta, hogy áll mellette egy nagyon piszkos, elhanyagolt, hajléktalan ember. Teljesen riasztó állapotban, és megkövülten gondolt arra, és félt a misének attól a mozzanatától, hogy hát ugye eljön, hogy az emberek köszöntsék egymást a béke jelével, és oda kell fordulni, és kezet kell fogni, és amikor ezt a félelmével szembesült, akkor azt látta, hogy ez a piszkos ember, ez egyedül áll a templom végében, és mindenki igyekszik stratégiai alapon minél távolabb húzódni tőle, hogy nehogy véletlenül hozzá kelljen fordulni, és köszönteni őt a béke jelével. És ment a mise, és ez a barátnőm, akinek szintén nem volt kedve kezet fogni, ez elkezdte szégyelni azt az űrt, ami akörül az ember körül dolgozott. Rettenetesen izgultam, hogy mi lesz a történet vége, és végül kezet fogott vele. Kicsit csalódás volt a számomra, mert én, mint hallgató, azt vártam volna, hogy felszabadul, és hogy minden gátlás nélkül megfogja és megöleli ezt az embert, de nem, neki ez egy munka volt, hogy megfogja ezt a kezet. Mit lehet ilyenkor tenni, vagy milyen utakat lehet bejárni?
Most így elképzeltem, én is így vizualizáltam ezt a jelenetet, nagyon valós a történet, meg nagyon emberi, hogy tényleg leírja azt, hogy amikor azok az emberek találkoznak a szegénnyel és a nélkülözővel, akik egyébként ehhez nincsenek hozzászokva, tehát nincsen benne a mindennapjaikba ez, akkor ilyen visszás érzéseket éreznek, vagy akár undort, nagyon negatív dolgok jöhetnek fel az emberbe. Hát ennek ez is az oka, hogy nagyon nem a része a napjainkban a találkozás a szegény emberekkel. Egyébként régen a középkorban volt egy nagyon klassz szokás, ez nekem nagyon szimpatikus volt. Minden háznál, minden keresztény háznál a vasárnapi ebédnél terítettek egy fővel többre. És ez az egy teríték, ez az egy plusz teríték, azt az embert várta, aki betért az utcáról. Nem lehetett tudni, hogy ki lesz az, de jelezte, hogy ez a család ez nyitott arra, hogy ne csak magukra gondoljon, hanem valahol az emberiség nagy családjára is, valahol arra az emberre, aki majd oda betoppan. És akkor ugye azzal, hogy együtt étkezünk, leültetjük, a körünkbe vesszük, tulajdonképpen közösségbe lépünk vele, visszaadjuk neki azt az emberi méltóságot is, amit ő valószínűleg elvesztett. Én ugyanezt látom ebben a kis epizódban is, hogy az az ember ott áll egyedül, eleve egy sérült emberi méltóságról van szó, akit ugye nem vesznek olyan ember számba, mint a többi ember, és ugyanezt megéli abban a templomi vallásos közösségben is, azzal, hogy egy ilyen hermetikusan le lesz zárva egy olyan térbe kerül, amibe ugye nem akar belépni senki. Hát ennek, mondom, szerintem ez az oka, hogy nem része a napjainknak. Egy kicsit úgy gondolkodik a keresztény ember is, hogy van szociális intézményrendszer, sőt az egyháznak is vannak karitatív intézményei, és akkor neki már nem a dolga, neki már nem a feladata, hogy bármit is tegyen ezen a téren, és ezért nincs meg az érzékenység. Az ember, ezt Kurt Appel filozófus mondta a Bécsi Egyetemen, olyan lény, hogy képes magára növeszteni egy második bőrt. Ugye az első bőr az az érzékenységnek a bőre, hogy megérinthetőek vagyunk, érezzük a kellemeset, a meleget, a gyönyört, érezzünk nagyon sok pozitív dolgot, de amikor ránk nő ez a második bőr, akkor pedig elszigetelődünk, hermetikusan lezáródunk a másik embertől, és képesek leszünk arra, hogy közönösek legyünk, hogy elforduljunk a szenvedőtől. Ez a modern embernek is egy nagyon erős sajátossága. Viszont ő arra figyelmeztet, ez nagyon érdekes, hogyha ez megtörténik a keresztény emberrel, akkor igazából elveszíti a transzcendenssel való találkozásnak a készségét is, mert az érzékenység az alapja annak is, hogy az ember az Istennel találkozzon. Tehát, hogyha valaki nem tud az embertársával igazán mélyen találkozni, akár egy olyannal, akivel kapcsolatban érzi ezeket a negatív érzéseket, az undort, a taszítottságot, akkor az Istennel sem fog tudni találkozni. Tehát ugye ebben a jelenetben, amit a templomban zajlik, szerintem ez a legparadoxonabb, hogy az az út, ami egyébként lehet, hogy kapcsolna Istenhez, az választ el tőle, mert azt a másik embert nem tudom igazából embernek tekinteni. Mondom, ennek a lélektani részét én értem, tehát ez nem is baj, ha az embernek ez ott van a fejébe, de a tipikus jó válasz erre, hogy annak ellenére is oda megyek, annak ellenére is a szemébe nézek, és annak ellenére is megfogom a kezét. Mindegy, hogy belül egyébként mit érzek, ez át fog lendíteni.
Itt két szintje van ennek a történetnek. Az egyik ez a mise rendnek, ez a változása. Én emlékszem gyerekkoromra arra a fordulatra, amikor bevezették ezt a másik felé fordulást és a kézfogást. Ez nem volt mindig így. És azóta is én, aki nem vagyok egy hívő ember, és misére a családom és a katolikus egyház iránti tiszteletből járok, meg azért, mert nagyon vonz maga az, amit a katolicizmus jelent, és egyre inkább jelent a mai közéletben. De ez a rítus, ez számomra egy élmény, és az is élmény, ahogy figyelem az embereknek a reakcióját, ahogy beletanulnak ebbe, vagy bele kényszerülnek ebbe a helyzetbe, hogy igen, odafigyeljenek a másik felé, és kérdés a számomra, hogy ehhez hasonló gesztusokkal, reflexív teológiai eszközökkel, ha helyes a kifejezés, amit használunk, mit lehet még elérni, vagy mennyire lehet előre haladni, vagy segíteni az egymáshoz fordulást, konkrétan és átvitt értelemben. Nem tudom, hogyha van erre esély még, vagy vannak még ehhez hasonló eszközök.
Hát igen, ez egy kicsike, apró, szimbolikus gesztus tulajdonképpen, amikor ugye azt mondja az ember a másiknak, hogy béke veled, és megfogja a kezét. Ez korábban egyébként még egy béke csók is volt, ugye nyilván idáig most már azért a modern ember nem megy el, hogy ennyire közel kerüljön a másik emberhez. De tényleg nagyon mély a tanítása, mert sokszor a gesztusokon, a szimbolikán keresztül többet tanul meg az ember, mint a nagy teórián, a nagy elméletek segítségével. Ferenc pápa használja nagyon sokszor azt a kifejezést, hogy szerinte Európának a találkozás kultúráját kell megtanulnia ahhoz, hogy egyébként túlélje a 21. századot. Tehát valahol ebben úgy érzem, hogy van valami, hogy ezt a találkozás kultúrát művelni. Ennek egy nagyon fontos része szerintem, hogy olyan emberekkel is találkozni, leülni, beszélgetni, akikkel mondjuk nem vagyunk egy platformon, akikhez képest mondjuk esetleg egy másik vallási közösségnek a része vagyunk, vagy valamilyen szempontból ő egy másik csoportnak a tagja. Most Budapesten csinálunk egy vallásközi projektet, amiben van egy zsidó hitközség, van egy muszlim hitközség, benne van az evangéliumi testvériség Iványi Gáborra, és benne van egy női teológus egyesület, aminek én az elnöke vagyok, és ugyanezt próbáljuk gyakorolni ilyen expo napoknak a keretében, hogy milyen az, amikor mi más vallások, ugye olyan vallások, amik politikailag is sokszor nagyon terheltek, hát most gondoljunk csak a zsidó-iszlám konfliktusokra, vagy mondjuk jelenleg ugye Magyarországon keresztény-iszlám, hogy mennyi minden benne van a politikai térben, hogy hogyan kellene gondolkodni a másikról, és amikor igazából mi valójában találkozunk, meghallgatjuk egymás tanítását, utána beszédbe kerülünk, a szünetekben együtt étkezünk, együtt iszunk, és beszélgetünk az élet legtermészetesebb dolgairól, úgyhogy a másiknak a szemébe tudunk nézni, akkor valami kialakul, akkor kezd működni a találkozásnak ez a kultúrája. Most vasárnap is volt egy ilyen, és egy muszlim hölgy jött oda hozzám kendőbe a folyosón, és azt mondta, hogy Rita, az a legszebb ebbe az egészbe, hogy itt az ember azt gondolja, hogy az egész világ lehetne ilyen, hogy az egész világ lehetne más, hogy annyira emberi és elfogadó. De tényleg azt gondolom, hogy ehhez ilyen tereket kell teremtenünk. Tehát, hogy ez a gesztus, hogy béke veled, oda nyúlok, megfogom a kezét, ugyanúgy sokat számítanak azok a terek, ahol ez megélhető. Tehát körülvesznek minket olyan terek a világban, ahol ez nem élhető meg, illetve ami ez ellen dolgozik. Szerintem ezért nagyon fontos, hogy ennek ellene dolgozzunk azzal, hogy teremtünk ilyen tereket, amik a találkozásnak a kultúrája számára teret adnak.
Ide kapcsolódik a másik szint, amire utaltam, hogy az a tény, hogy az ember megriad a találkozástól, a másiktól, az nagyon-nagyon mélyen emberi. És például a Jób történet egész számomra arról szól, hogy mennyire lehet félni a másik nyomorúságában a saját nyomorúságunk lehetőségétől. Hogy amikor elfordulunk a másiktól, vagy nem nézünk oda, akkor nem csak azért tesszük, vagy nem elsősorban azért tesszük, mert riaszt a másik miensége, állapota, tragédiája, hanem megsejtjük azt, hogy azt, hogy bármit el lehet veszíteni, bármikor velünk is megtörténhet. És ez a fajta űr, az űrnek a tudása, ez gátolja azt, hogy odaforduljunk, hogy szembesüljünk.
Igen. Hát a Jób története valóban egy nagyon mély üzenetet volt az ilyen szempontból, hiszen ott van a három barátja, aki elfordult tőle, mindenféle ideológiát választját, hogy egyébként jó, miért kerül ebbe a helyzetbe. Ugye van, aki azt mondja, hogy mert a bűnöd miatt, mert ez és ez. Tehát ez is érdekes, hogy amit ő mond, hogy igen, hogy ott szembesülnek ők is azzal, hogy nem csak jobb kerülhet ilyen helyzetbe, én is kerülhetnék, de vajon mi különböztet meg engem a jobbtól, és akkor kitalálják a választ, hogy azt különböztet meg, hogy hát a jó bűnös, én pedig vagyok az igaz. Ugye ez egy ilyen tipikus, klasszikus hívő mentalitás, hogy én ezt úgy szoktam nevezni, hogy van a spirituális gőg. Amikor én magamat különnek kell, hogy érezzem egy másik embertől, hogy ezzel fölé emeljem magamat, és akkor velem az nem történhet meg. Tehát nagyon érdekes ez a lélektani dinamika, ugye ez még egy ilyen izraelita ószövetségi gondolkodás, hogy a balsorsnak kizárólag valamiféle bűn lehet az oka, a betegségnek, a balszerencsének a hátterében van egy ilyen összefüggés, hogy szerintük azt a bűn okozza. Ugye azért sokszor ez még a mai keresztény emberek fejében is megvan. És tényleg, hogy el akarom magamtól távolítani ennek a lehetőségét, holott ez valószínű, hogy a valóságnak, a realitásnak a része, hogy ez bizony velem is megtörténhet. Ugyanígy ugye, hogyha az ember egy haldoklót látogat, vagy egy beteg ember, ugyanezt éli meg, hogy úristen, csak én ne kerüljek abba a kórházi ágyba, csak én ne kerüljek az életem utolsó napjaiba, és ezért is félünk például mondjuk a betegeket meglátogatni egy kórházban, mert nem csak ővele kell, hogy találkozunk, hanem a saját végességünkkel is. Tehát igen, hogy az ember találkozik a nyomorban, a végességben, azzal a sorssal, ami tulajdonképpen egyetemes, ami az enyém is. Most ezt ugye fel lehetne használnunk arra, hogy pontosan abból, hogy ez a sors, ez egyetemes, tehát ez minket összekapcsol, inkább én érzékenyebbé válok, és megértem, és elfogadom azt az embert. Tehát meg lehetne ezt fordítani így is, ez mondjuk szerintem egy nagyon komoly spirituális munka, és egy spirituális út, ami megtörténhet, ha tudatosan dolgozik rajta az ember.
És még egy dolgot ki kell mondani, vagy meg kell élni, hogy a veszteség az nem egy különleges állapot, nem egy hiba következménye, vagy egy bűn következménye, hanem elkerülhetetlen része az életnek, és tulajdonképpen egy etikus, érzelmileg is gazdag, tudatos élet az arra épül fel, hogy ezeket a veszteségeket, vagy várható veszteségeket tudatosítja, együtt él velük, elfogadja, vagy nem keresem a szinonímákat, de hát kicsit találja meg azt, hogy hogy lehet ezzel. Mindenképpen együtt él vele.
Ez is nagyon érdekes, hogy tényleg a veszteséget is egyfajta hibaként, egyfajta büntetésként éli meg sokszor az ember, gondolata az, és sokan félreértelmezve valóban így kezelik, hogy összekapcsolják a veszteséget azzal, hogy ez egy hiba lenne, hogy ez egy bűn lenne, holott nem az. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy ez egyszerűen a csak, ez egyszerűen a csaknak a része, hogy igen, megtörténik ilyen, ez az életnek a természetéhez tartozik, hogy ahogy van benne öröm, ugyanúgy van benne bánat, ahogy van benne egy csomó dolognak a megnyerése, ugyanúgy benne van egy csomó dolognak az elvesztése. És hogy ezt tényleg, ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogy egy érzelmileg tudatos élettel lehet valahogy feldolgozni. Én mindig azt szoktam kérdezni, hogy mit tudok én ebből tanulni, tehát ebből látszik, hogy az ember élet és minden embernek az élete az alapvetően egy törékeny történet, nem tudom kiszámítani a holnapot, nem is tudom irányítani. Van az embernek egy olyan illúziója, mintha kontroll alatt lenne a sorsa, de aztán ezekben a kritikus életpillanatokban, amikor azzal szembesül, hogy valami olyan váratlan történik, amit ő nem tudott irányítani, lesz egy baleset, elveszíti a munkahelyét, valaki meghal, aki fontos volt, nem tudom irányítani, mert egyszerűen csak megtörténik, akkor nagyon elgondolkodunk, hogy hú, azért az élet, a sors, az alapvetően nagyon ijesztő, mit tudok ebből tanulni. Egyrészt igen, az elfogadás, hogy azt tudomásul venni, hogy az életnek ezek az arcai is ott vannak. Tehát nem csak fény van az életben, hanem nagyon sok sötétség, nagyon sok árnyék is van, de hogy ez egy természetes része az életnek, és talán amikor az ember ezt megéli, akkor kicsit kinyílhat a szíve a másik ember felé, aki aztán ugyanúgy szenved, mint ő. Tehát picit úgy szoktam érezni néha, hogy tudunk reagálni az életnek erre a leterheltségére, talán azzal a fajta gyengétséggel és irgalommal, ami aztán megtanulja azt a másik embert, aki ugyanúgy szenved, mint esetleg én szenvedtem, segíteni, meglátni, támogatni, mert mit tehetnénk más, legalább ebben az emberi közösségben legyünk társai egymásnak ezen az úton, ahol egyébként mindenkivel megtörténhet bármi.
Ahogy a veszteség nem rendkívüli, úgy az a fajta öröm, hogy van valami, hogy létezik valami, hogy vannak körülöttünk, hogy van jóság, az viszont rendkívüli. És azt meg lehet becsülni, meg azt nem lehet eleget körbejárni, meg értelmezni, hogy hogy is van az, hogy van anyám, meg van apám, meg van akihez szólnom, meg van egy pohár tiszta víz, amit megihatok. És ezeket a dolgokat kézzel fogható, természetesnek veszük, holott nem az. Tehát ez a minden percben jelenlévő hála, nem feltétlenül, és ismétlem, én mindezeket nem istenhívő emberként mondom, nem, azért tartom ezt fontosnak tisztázni, mert ezek azok a témák, ahol találkozhatnak a különböző egyházak, a különböző hitek, világnézetek, akár Isten híve, hiten kívüli világnézet, egy mélyen vallásos hittel is. A hála például, az egymásért érzett hála érzés egy ilyen.
Igen, ami szerintem nagyon érdekes, hogy ugye nagyon sokszor a vallások között lesz egy fal, a felekezetek között lesz egy fal, vagy a világnézetek között, én hívő vagyok, ateista, lesz egy fal, és folyton azt keressük, hogy mi az, ami minket elválaszt, mi az, amiben mi nem értünk egyet, mi az, amiben mi a másikban a kritikusát látjuk, de ezt meg lehet fordítani, megnézhetjük azt is, hogy mi az, ami közös, mi az, ami minket összekapcsol, mi az, ami minket egymáshoz közel visz, és ezek pontosan ezek a közös, egyetemes emberi értékek, emberi érzések, és hát annak a sorsközössége, hogy ezen az egy bolygón élünk, ugyanolyan életet egyébként mindannyian. Ezek az alapvető értékek, hogy minek tudok örülni, a hétköznapok apró pillanatait észre tudom-e venni, mondjuk tudok-e örülni annak, hogy télen a hosszú, szürke napokban egyszer csak kisüt a nap, vagy gyönyörűen elkezd esni a hó, aminek van egyfajta különleges misztikája, hogy bele tudok-e merülni abba az adott pillanatba, ami nekem örömöt és boldogságot ad, hogy meg tudom-e látni ezeket az apró titkokat, ez teljesen egyetemes, ez nem függ attól, hogy ki milyen vallású ember, ki mit gondol a világról egyébként. Ezek a létnek a nagyon fontos és mély kérdései, amik biztos, hogy összekapcsolnak minket, embereket, mindentől függetlenül.
Említette a beszélgetés elején, hogy feminista teológus, ezt így jól mondom?
Igen.
Azon gondolkoztam, amikor ezt a szókapcsolatot hallottam, hogy például a karácsonyi ünnepkör kapcsán sokszor elmondják a megfosztottság, a szegénységbe való isteni belehelyezkedés fontosságát, hogy milyen jelentősége van annak, hogy a fiú a jászolba születik meg. Arról is sokat hallani, meg sokat gondolkodunk, hogy milyen jelentősége van annak, hogy Mária kiválasztott az Isten anya, aki a szerencse, a lehetőség, az áldás. Én, mint anya, azért élem meg nagyon-nagyon nehezen ezt az ünnepkört, mert azt érzem, hogy a szülés, az anyává levés, az milyen végtelenül kiszolgáltatottá tud lenni. És erről, hogy a Mária kiszolgáltatottsága milyen ebben a helyzetben, és mit vállal ő be, erről kevesebbet beszélnek, pedig azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos momentuma ennek a történetnek.
Mária valóban kap ugye egy nagyon fontos küldetést, hivatást, hogy az Istennek a fiát szülje bele a világba, hozza el a világra. Hát azért ez egy nagyon komoly kihívás és feladat, amiben ugye az a különlegesség, hogy ráadásul ezt nem egy természetes módon fogja ő megtenni a jegyesével Józseffel, hanem egy egészen természetfeletti módon, ugye amit a keresztény dogmatika tanít, a Szentlélek közbejöttével esik teherbe, tehát önmagába ez a gondolat, hogy valami egészen természetfeletti történik egy nőnek a testével egy olyan kérdésben, ami egyébként az ő számára meghatározó, hogy mit jelent anyává lenni. és mégis megtörténik ez, de Máriának erre a kicsit ilyen abszurd helyzetre is igent kell mondania, meg ugye arra is igent kell mondania, hogy egyébként mit fog gondolni ez a József, mit fog gondolni az a társadalom, aki körülveszi őt, és hát akinek nagyon erős kontrollja van azzal kapcsolatban, hogy mit fogad el egy nőtől, tehát hogy hogy viselkedhet egy nő, mi fér bele abba a normatívába, hiszen hogyha az akkori társadalomnak a gondolkodását nézzük, akkor ezért bizony megkövezés járt volna, mert egyértelmű lett volna, hogyha ott valami, bármi természetes dolog történik, akkor Mária félrelépett, és hát ki tudja, hogy kitől lett ez a gyerek. És hát a társadalom ezt láthatja, persze egy nagy szerencséje, hogy József ugye rögtön abban a pillanatban mellé áll, hogy ő is felvállalja ezt az egészen misztikus történetet, beleáll ebbe, de hát a kockázata ott volt Mária számára, hogy esetleg József ezt nem fogja megérteni, mégis megérti, ugye, hogyha most kicsit így pszichológiailag nézzük ezeket a pillanatokat, akkor valóban, tehát Máriának egy határátlépővé kell válnia, aki arra mond igent, hogy én most valami olyasmit vállalok fel, vállalok be, ami miatt engem a saját társadalom, a saját közösségem akár halálra is kövezhetne. És valahogy végig az az út, ahogy kíséri Jézust az élete során, ilyen határátlépésekkel van tele, hiszen látja, ahogy Jézus felnő, Jézus tanítóvá válik, vándorprédikátorként kíséri, biztos, hogy ott van sokszor, amikor tanít, és azt is látja, hogy mennyire nem értik az emberek a szeretet radikalitásának azt a fajta üzenetét, amit Jézus hordoz. Ennek az üzenetnek az a mélysége, hogy minden ember az Istennek a képmása, és ezért minden ember ugyanolyan méltóságú. A szamaritánus asszony is, akivel ugye például nem állna egyetlen egy tanító se sorba, szóba, nem elegyedne nyilvános helyen egy igazi mester, egy rabbi nővel szóba, nem is lehettek egyébként a korabeli tanítóknak női tanítványai, hogy ott van például Mária, Márta története, akiknek a házába megy be Jézus, és akkor az egyik nő leül a lábához, ezzel tulajdonképpen kifejezve, hogy tanítványává válik, egy tanítványi gesztusnak a jelképe az, hogyha valaki leül egy rabbi lábához is hallgatja, miközben a másik nő sűrög, forog, készíti az ebédet, és akkor meg is szólja Jézust, hogy hát hogy tűrheti el, hogy a testvére leül a lábához, és semmit nem segít, és erre Jézus azt válaszolja neki, tehát ő a jobbik részt választotta, és soha nem veszik el tőle. Tehát itt ebben a pillanatban benne van az is, hogy Jézus a nőknek is azt tanítja, hogy igenis legyenek határátlépők, és hogy ne csak azzal a társadalmi képpel elégedjenek meg, ami a megengedett, hanem akarjanak többet, legyenek merészek, lépjék át a határaikat. Most Mária, Szűz Mária ezeket a történeteket biztos, hogy mind látja, és biztos, hogy mind végig kíséri, és benne van az ő gondolkodásában, szerepében az, hogy a nőiségben benne van ez a titok, hogy hogy tudunk igazán emberré lenni, és hogy tudunk mi is a szeretet civilizációján működni, esetleg egy olyan patriarchális férfi világban, ami ezt nem akarja megengedni nekünk. Mária látszólagosan passzív az ő szerepeiben, de azért amit üzen és amit hordoz, a mai kor számára, a mai nő számára, az mégis nagyon fontos.
Az elmúlt év nagy vitája volt itt Romániában, de Európa szerte fel-fel lángol, különböző válaszok születnek rá, hogy mi a tradicionális család, és mik azok a bizonyos keresztény értékek, amelyeket védeni kell, ha védeni kell. És amikor Romániában melegellenessé vált ez a vita, akkor én nagyon sokszor megkérdeztem barátaimat, hogy például a József, Mária és Jézus családja mennyiben tekinthető tradicionális családnak? Hogy azok, akik ezt a kampányt folytatták, azok meg tudnák-e védeni ennek a kampánynak az érveivel őket? Egy nő meg egy férfi, akik nem közös gyerekükért vállalnak politikai konfliktust, nem közös vér szerinti gyerekükért vállalnak súlyos, életveszélyes politikai konfliktust, hát őket nem nagyon neveznék ma tradicionális családnak.
Ezzel teljesen egyetértek. Ugyanezt látom egyébként az ószövetségi családmintánál is, ugye azt az érvet szokták felhozni, hogy de hát a Bibliában benne van az ideális családnak a mintája, és akkor onnan kell nekünk példát venni. Hát milyen ideális család van a Bibliában ott van például Ábrahám, aki poligámiában él, ugye Sára és Hágár a feleségei, de az ősatyák közül nagyon sokan. A Bibliában rengeteg a családon belüli erőszak, van, amikor az apa erőszakolja meg a lányát, vagy a férfi a menyét, tehát nagyon sok minden megtörténik, ami a családnak az ideáját teljesen lerombolja. Ezért is szeretem egyébként én az ószövetségi szövegeket, mert nagyon emberi, nagyon valós, nagyon realista, tehát nem festenek olyan képet, ami nem volt egyébként az adott kultúrára jellemző. Most nagyon érdekes, hogyha mi ugye ezeket a több ezer éves szövegeket olvassuk, és akkor valami nagyon ideálisat akarunk belőle kiolvasni, ami egyébként nincs is benne. Mert szerintem ezek a bibliai szövegek igenis egy reális, egy valós családról beszélnek. Másrésztről meg, amikor Jézus elkezd beszélni és tanítani a családról, akkor ő meg meghaladja azt a fajta képet, hogy egy család az egy apa, anya, gyerekek lennének, és sokkal inkább a tanítványiságról beszél, hogy a tanítványokból lesz egy új család, és hogy ez az új család, ez a saját kereteit egyébként az emberiség családjánál éri el. Tehát pontosan az ő tanítása odáig visz, hogy ne csak a mi kis családunkért legyen felelősségünk, hanem az emberiség egész családjáért, amiben ugye mindenki beletartozik. Ebben a vitában, amikor a melegeket vonják felelősségre, én is nagyon szoktam nevetni, vagy kicsit ilyen ironikusnak érzem, hogy minthogyha tényleg a mai modern családnak a nehézségei, a rengeteg válás, a patchwork család és az mindenfajta fejlődés változás, ami kialakult, azért a melegek lennének a felelősség.
Hát ezt magyarázzuk meg ezt a... Magyarázzuk meg ezt a patchwork család kifejezést.
A patchwork család, ugye amikor van egy férfi, egy nő, születnek gyermekeik, de közben a régi családjukból, ahol esett, tehát mondjuk egy második házasságról van szó, a régi családjában is van egy gyerek, két gyerek, akkor a nőnek is lehet még a korábbi kapcsolatából, és akkor ugye lesz egy ilyen, mint a patchwork, egy ilyen nagyon színes, terítőszerű család, nagyon sokféle kötelezettséggel, párhuzamos szerepekkel.
Különböző elemekből összeállított struktúra. Számomra, ha van keresztény tanítás, vagy keresztény tanítás arról, hogy mi a család, akkor az lenne, hogy a család az nem egy készen kapott forma, hanem egy állandó gyakorlat, ami során egymás felé fordulunk, vállaljuk egymást akkor is, hogyha egy egész birodalom mond ennek ellent, hogy akarja ezt megakadályozni, vállaljuk egymást az erőszak, a nyomásgyakorlás ellenére, megismerjük egymást, elfogadjuk egymást olyannak, amilyen függetlenül a saját vágyainktól, vagy a mások vágyaitól, hogy egy ilyen másik igény, igenlés az állandó gyakorlata. A család nem egy kész tény, hanem egy folyamatos mindennapi munka egymásért.
Igen, egyfajta kis külön világ, egyfajta kis külön bolygó, egyfajta kis külön kontrasztársadalom, ahova ugye jó hazamenni, ami nekem egy érzelmi hátteret, egy biztonságot ad, ahonnan aztán jó belemenni a világba, és hát ha kell, akkor megvívni a mindennapoknak a küzdelmeit, hiszen hogyha a világon munkálkodunk, mert hiszünk abban, hogy a szeretet áthathatja ezt a világot, az egyenlőségnek az ideája, az elfogadásnak az ideája áthathatja ezt a világot, akkor bizony egy küzdelmes szerepben vagyunk, mert a többség nem így gondolja. De hogyha van egy ilyen család, ami nekünk megadja ezt a hátteret, ezt a bázist, akkor jó oda visszatérni, és jó aztán onnan mindig kimenni a világba. Hát persze a szociológiai tény, hogy a családnak a modellje, a mintája, a struktúrája az egy állandó változásnak a része. Ahogy a világ változik, ahogy a társadalmak változnak, a családnak a struktúrája is változik. Ebben semmi ördög és semmi gonosz nincsen, ez egyszerűen a vannak a része, a realitásunknak a része. Nagyon sokféle családban élhetnek együtt ezek az emberek, akik egyébként egymás számára tényleg a szeretetet, a biztonságot, a hűséget, az összefogást, az összetartást ajándékozzák. Nem szabad félni attól, hogy esetleg ebben olyan minták is megjelennek, ami nekünk új, ami nekünk furcsa, hogyha meglátjuk abban azt az értéket, hogy ezek az emberek tényleg szeretik egymást, és tényleg támogatják egymást az életben, akkor ott van benne egy olyan érték, ami köztünk közös. Miért kellene akkor ettől félnünk? Nem kell.
Említette az elején ezt a bizonyos feminista teológiát, és meghökkentem, amikor azt mondta, hogy hát Mária anyává válása az egy rajta kívülálló döntés elfogadását jelentette. És arra gondoltam, hogy úristen, az összes feminista vita az elmúlt 100 évben arról szólt, hogy ki rendelkezik a nő teste fölött, vagy ki rendelkezhet a nő teste fölött, és hogy mennyire lehet tényleg ezt a gesztust feminista, vagy a női test fölötti önrendelkezés szempontjából értékelni, hogy már elfogadott egy ilyen isteni küldetést, vagy megbízást.
Az biztos, hogy ezzel Mária egy nagyon fontos döntést hoz meg az életébe, de amúgy ebben a pillanatban fontos, hogy a döntést mégiscsak ő hozza meg. Tehát amikor tényleg beszélünk arról, hogy ugye kihatározhatja meg, és azt, hogy egy nő anyává válik-e, hogy mikor, hogy milyen körülmények között, akkor én mindig annak a pártján állok, hogy természetesen ez egyedül a nőnek a döntése lehet, hiszen a női szuverenitáshoz, a női integritáshoz tartozik az, hogy erről a legfontosabb kérdésről nem dönthet senki. Most nyilván, hogyha az ember párkapcsolatban él, házasságban él, akkor a másik felet nem lehet kihagyni ebből a megfontolásból, de a döntés az akkor is a női. Nem egy külső döntés, nem a társadalomnak, nem a törvénynek a döntése. És hát ha Mária példáját megnézzük, a döntést, hogy ő erre igent mond, ő hozza. Tehát, hogy ez nem egy kényszerhelyzet a számára se. Nyilván valami olyasmi történik, ami nagyon különleges, ami őt meghívja valamire, de ezt az igent, ezt ő mondja ki rá. Tehát, hogy ebben nincsen semmi kényszer, az Isten semmiféle kényszert nem erőltet Máriára. És pont ettől lesz egyébként értékes ez a gesztus a részéről.
Annyit hallunk arról, hogy a keresztény értékek védelme milyen fontos, hogy egy keresztény érték alapú politika megerősödésének, képviseletének az ideje jött el, miközben meg azt is látom, hogy elképesztően éles viták vannak a jelenlegi pápai stratégiák, megnyilvánulások körül, merre felé megy a keresztény világ. Vagy melyik lenne a kívánt irány a következő hónapokban, években? Minden nap kihívásokat látunk. Hogy érzi? Mit hoz a következő év?
Nekem alapvetően nem tetszik ez a megfogalmazás, hogy a keresztény értékeket meg kellene védeni. Tehát van benne valami önellentmondás. A keresztény értékek szerintem, hogyha kicsit így filozófiailag nézzük, akkor olyan értékek, amiknek van egy erejük, van egy igazság tartalmuk, és ennek az igazság tartalomnak önmagában kellene, hogy legyen meggyőző ereje a világ felé. Most ha önmagában nincsen a keresztény értékeknek egy meggyőző ereje a világ felé, akkor erre a politika hiába erősít rá, ez nem lesz egy hiteles kereszténység. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy egy keresztény ember az érzékenységet tudja megtanítani a világnak. Például azt így karácsony advent táján, amikor ugye Jézus először elkezdi a nyilvános működését, bemegy a zsinagógába, veszi a tóra tekercset, Izajásnál csapja fel, és jön az a szöveg, amivel tulajdonképpen ő egy programadó beszédet tart, és azt mondja, hogy azért jöttem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, és hirdessem az örömhírt a világnak. Hogyha ezeket a keresztény ember nem tudja az életében megvalósítani és értékként mutatni a világ a társadalom felé, akkor kívülről nem lehet ezt politikailag megvédeni. Semmi értelme. Egy hiteles életet kell élni, egy olyan hiteles életet, ami sugárzi, amiben egyébként a kívülálló emberek számára, akik mondjuk nem hívők, nincsen semmiféle kétszer, hanem egyszerűen csak a vonzásnak a szépsége, hogy hú, ez az ember, ez tényleg jó, hú, ha ez az ember ilyen jó, akkor lehet, hogy valamit megértett abból az Istenből, akiről egyébként folyton beszél. És akkor lehet, hogy elfogadom az ő hitelességét, és lehet, hogy nem fogadom el a hitét, de az ő hiteles életét igen, és a példájával tud a keresztény ember szerintem tanítani, de nem azzal, hogy a politikai hatalommal összefonódik. Ez nagyon sokszor, ahogy visszanézzük az egyháznak a történelmét, egy visszás dologgá vált, hiszen amikor az egyház és a hatalom összefonódik, akkor az egyháznak valamit a saját hitelességéből kell feladnia. Például azt, hogy nem gyakorolhatja már azt a profitai funkciót, ami egyébként a kritikának a szerepe lenne, hogy vannak bizonyos társadalmi folyamatok, történetnek olyan társadalmi változások, amikor az egyháznak igenis kell hallatni a hangját, de mivel összefonódik a hatalommal, egy kényszerhelyzetben megalkuvók helyzetbe kerül, mondjuk anyagi függés miatt, és ezt már nem teheti meg, akkor tulajdonképpen az evangélium üzenete veszik el. És hát ez hosszú távon hoz következményeket az egyház számára, például, hogy nem lesz már vonzó a saját hívői számára sem, és hát az egyház elfogy, elsorvad. Úgyhogy szerintem, ami nagyon fontos, és amiben Ferenc pápa mindenképpen egy nagyon jó minta, hogy hitelesen megélni azt, amiről beszélünk, hitelesen megélni azt, amit keresztény tanításnak nevezünk. A keresztény érték, mint olyan, ez egy absztrakt fogalom, addig a pillanatig, amíg nem válik az életünknek a részévé, és a többi ember ezt nem látja rajtunk. Ez addig valahol csak az elméleteknek a forgatagában vagyunk elveszve, de nem hiszem, hogy ez hosszú távon az egyházat vonzóvá tehetné. Ezért az lehet egy fontos üzenet, hogy a hitelességhez újból visszatalálni a jézusi karizmához, és úgy menni, járni, kelni a világban, ahogy Jézus, odafordulni minden kirekesztetthez, odafordulni mindenkihez, aki arctalan, aki súlytalan, akiért nem emel senki szót, hogyha az egyháznak megvan ez az opciója, hogy a szegények pártjára áll, akkor betöltheti ezt a hitelességet.
Mit lehetne hozzátenni ehhez? Áldott karácsonyt a keresztényeknek, keresztjéneknek. Inshallah legyenek áldottak a muszlimok, Mazel Tov minden zsidó testvérünknek, és azoknak, akik mögött nincs Isten, vagy akiknek a lelkében nincs Isten, azoknak is azt kívánjuk, hogy legyenek békések, és legyenek boldogak. Perindfalvi Ritával beszélgettünk, aki feminista és emberjogi aktivista, és teológus. Köszönöm szépen, hogy hallható volt a Székelyföldön, és várjuk vissza ide a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és örültem a beszélgetésnek önnel.